Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Kizárólag jogi eszközökkel, mint például a pozitív jogeszközeivel nem biztosítható az emberi együttélés minősége és rendje, vélekedett az Inforádiónak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára. Fazekas Sándor az Ernst Wolfgang Böckenförde német alkotmányjogász által megfogalmazottakat felidézve azt mondta, bár a külső rendet és békét ki lehet kényszeríteni jogkövető magatartással vagy szankciókkal, azonban a szekularizált állam és társadalom működéséhez szükséges előfeltételeket, emberi viszonyulásokat, mint az együttérzést, megértést, megbékélésre és igazságosságra való törekvést nem lehet jogi eszközökkel megkövetelni. Ahhoz, hogy ezek az ember szellemi, lelki világának részévé váljanak, szükség van vallásokra, egyházakra, valamint a civil társadalmi szervezetek munkájára is, mondta az egyetemi tanár, akivel Rozgonyi Ádám készített interjút.
A teológia és a jog manapság hogyan kapcsolódik össze? Ugye az ókorban, középkorban nyilván, hogy szinte szétválaszthatatlan volt. Talán most már valahogy más e kettő fogalomnak a viszonya.
Igen, tehát az ókori gondolkodásban és az ókori társadalmak életrendjében a vallás és a törvénykezés a legszorosabban összetartozott, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a törvényadásnak egy isteni, egy ontológikus, egy transzcendens alapja volt, ez adta meg a legitimációját. Ez megfigyelhető az ókori vallásokban, de nagyon szépen megfigyelhető a Biblia világában, az Ószövetségben is, bár némiképpen eltérés is mutat mondjuk az ókori nagy vallások gyakorlatával szemben. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten a törvényadó és a tíz parancsolat, amelyet még a nem vallásos ember is ismer, a tíz parancsolat annak a dokumentuma, hogy Isten nem csak törvényt ad a népnek, hanem valamilyen szinten segítséget is, az, hogy emberként tudjon élni. Az egyik magyarázat, a tíz parancsolatnak az egyik magyarázata, nagyon találó címet adott a kötetnek, tíz segítség az emberi válás útján. Tehát már itt, és ez egy olyan eszenciális bibliai tanúság, amit úgy gondolom, hogy a modern korba is át lehet hozni. Szükség van egy belső motivációra ahhoz, hogy megtartsam a törvényt, és fordítva, meg kell tartani a törvényt ahhoz, hogy minőségi együttélést tudjunk biztosítani. Vagy másképp fogalmazva, egy jogkövető magatartás egy minőségi együttélést eredményez, viszont ha motivált vagyok, és motiváltak az emberek arra, hogy egy minőségi együttélést tudjanak felmutatni, a legtermészetesebb számukra a jogkövető magatartás vagy a törvényeknek a betartása. És ez egy olyan egymásra utaltságot bizonyít, ami meghaladja azt a fajta későbbi újkori, szerintem felületes gondolkodást, ami arról szólt, hogy hát a jognak mindenest szekulárisnak kell lennie, és el kell felejteni a világnézeti és vallási gyökereket. Tény is való, hogy az újkori gondolkodás óta sokan és sokszor úgy gondolunk a jogra, hogy az teljesen pofán, és pofánnak kell lennie, és szekularizáltnak kell lennie. Ugyanakkor a modern korban is azt látjuk, hogy a jogalkotás időnként beleütközik bizonyos határokba, amikor azt kell látnia, hogy egyszerűen jogi eszközökkel és a pozitív jognak az eszközeivel nem lehet 100%-osan biztosítani az emberi együttélésnek a minőségét és a külső rendet és a békét azt lehet garantálni, vagy kényszer akár jogkövető magatartással, akár szankciókkal, viszont az a fajta motiváció, ami ahhoz kell, hogy elejét vegyük a további igazságtalanságonak, az rá van utalva egy másik eszközre. Most mondok erre példát, sokan ismerik a úgynevezett elhíresült Böckenförde diktumot, vagy tézist, ő egy katolikus jogász volt, egy hívő ember, aki azt mondta, hogy tudomásra kell venni, hogy a szekularizált társadalom és állam olyan előfeltételekből él, amelyet nem ő képes megteremteni a maga számára. Ez van egy kérdés, hogy mi ez az előfeltétel. És ha eljátszom a gondolattal, is azt mondom, hogy együttérzés, szolidaritás, megértés, megbékélésre való törekvés, ezek mind olyan érzések, olyan habituális tényezők, olyan emberi viszonyulások, amelyeket nem lehet jogi eszközökkel előteremteni, vagy megkövetelni, viszont ha megvan, akkor a jogkövető magatartás és a törvényes együttélés csak nyer ezáltal. Viszont ahhoz, hogy ezek együttélés, szolidaritás, igazságosságra való törekvés, megbékélés, ezek felszításra kerüljenek, beépüljenek az ember belső lelki-szellemi világába, ehhez valóban szükség van a vallásra, vallásokra, az egyházak munkára, vagy éppen a civil társadalmi szervezetek. Tehát itt egy állandó egymásra utaltság, egy állandó korrelációra van szükség. Ugyanakkor azt sem hallgathatjuk el, hogy adott esetben, amikor mondjuk világnézeti szempontból torzul a társadalmi együttélés, amikor túlságosan emocionalizálásra, moralizálásra kerül egy társadalom, és erre is Vannak példák, akár jelenben is, ha szétnézünk világunkba, akkor látjuk, hogy sokszor a politikai hatalom a megtartásának eszközéül a moralizálást választja, vagy a felfokozott érzelmeket, akkor a pozitív jognak van egy kiozanító szerepe, egy objektív szerepe, amely visszarántja az ember együttélést a realitásunknak a talajára. De ugyanakkor a pozitív jognak másik oldalon figyelembe kell venni a morális és a jogi fejlődésnek ezeket a történelmi, szellemtörténeti, eszmetörténeti dimenzióit, mert ugye egy német híres alkotmányjogász mondta, hogy ha a pozitív jog nem vett tudomást erről a történelmi, kulturális, hagyomány és világnézeti fejlődésről, ami a morált is jellemzi, akkor a saját korának realitását víti el. Ja. Tehát nem fehér-fekete a világunk, tehát nem lehet fehéren-feketén a jognak és a morálnak, vagy a politikai hatalomnak és a világnézetnek a kapcsolatát nézni, hanem egy megfelelés, egy állandó, egymás fele irányuló, megtermékenyítő hatás, ha kell, korrekció, kölcsönhatás, ez az, amiben én hiszek.
Ha egy képzeletbeli mérleget képzelünk el, amelynek több serpenyője van, az egyikbe kerül mondjuk a jog, a másikba a morál, a harmadikba az etika, a negyedikbe az erkölcs, akkor melyik serpenyőnek nehezebb a súlya, tehát úgymond melyik esik nagyobb súllyal a latba manapság?
Mondta, hogy képzeletbeli, én aláhúznám ezt a szót, hogy képzeletbeli. Valóban csak a gondolkodás szintjén, vagy a képzelet szintjén, vagy a fogalmi meghatározások szintjén szabad ezeket elválasztani azért, hogy pontosabban és igényesebben tudjuk megfogalmazni az egymáshoz való viszonyukat. A valóságban nem tudom elválasztani, nem lehet elválasztani ezeket a dolgokat, mert ha megpróbáljuk mesterségesen széttartani, akkor annak társadalmi tragédiák lesznek az eredménye. Most mondok egy példát, általában minden nemzet alkotmánya valamilyen szinten tükrözi azt a fajta morális értékrendet, morális értékek feletti konszenzust, ami adott helyzetben, szituációban azt a nemzetet, azt a közösséget, ezt a kollektívát jellemzi, tehát tükrözi. Legyen szó bármiről, a természet védelméről, vagy éppen a férfi és a nő viszonyáról, kapcsolatáról, a fajok diszkriminációnak a tilalmáról, sorolhatnánk a példákat. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy adott esetben a jogalkotás, vagy a törvényadás arra serkenti mondjuk a civil társadalmat és az egyházakat, hogy bizonyos morális kérdésekben tovább lépjenek és gondolkodjanak, reflektáljanak, és ne a konvenciók alapján tájékozódjanak. Most ehhez is tudok példát mondani, tehát hogyha a történelmi példákat veszünk, és megnézzük, hogy mikor került először kimondásra a férfiak és nők egyenjogúsága, mondjuk a törvény előtt, vagy hogyan került például engedélyezés Amerikában fehérek és a feketéknek a házassága talán 1954-ben, vagy amikor az öngyilkosságot elkövetők vagyonelkobzásának a tilalmát megfogalmazzák Poroszországban 1751-ben, akkor maguk a vallásközösségek is rákényszerülnek arra, amikor nem is szívesen fogadják ezeket a törvényi szabályozásokat, hogy a saját hagyományaikat, értékrendjeiket felülvizsgálják, mert civil társadalmat vagy a vallási közösségeket az jellemzi, hogy adott esetben a állandó reflexió helyét elfoglalja a tradíció és a tradícióba való kapaszkodás, vagy a régi bevált sémáknak az alkalmazása. Ma már nem kérdés a teológia vagy a vallás számára, vagy a civilitásom számára sem, hogy ilyen megkülönböztetésekre, ilyen diszkriminációra nem kerülhet sor. De adott esetben valóban kellenek ezek az impulzusok kölcsönösen, tehát a jogalkotás részéről, a vallás fele, vagy az etika fele, és fordítva az etika és a morál részéről, a törvényadás fele, azért, hogy mindig releváns legyen az emberi együttélésünk számára mind a jogalkotás, mind pedig az erkölcsi ítéletalkotás.
Fazekas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.